Második felvonás. Kroket pálya. A háttérben jobbra a ház, nagy terasszal. Balra a tó látszik, amelyen a nap vízfénye tündöklik. Virágágyak, dél, forróság. A pálya mellett, egy vén hárs árnyékában, Arkadina, Dorn és Mása ül egy padon. Dorn térdén nyitott könyv. Arkadina Másának. Álljunk csak fel, mindketten fölállnak. Álljunk egymás mellé. Maga 22 éves, én majdnem kétszer annyi. Melyikünk a fiatalabb, Jevgenyi Szergeics? Dorn. Természetesen maga. Arkadina. Na lám, és miért? Mert én dolgozom, én érzek, én állandóan sürgök, forgok. Maga megül itt egy helyben, és nem is él. Én nálam az a szabály, ne kukucskáljunk a jövőbe. Én soha se gondolok sem az öregségre, sem a halálra. Ahogy lesz, úgy lesz. Mása. Én pedig úgy érzem, mintha már régen, nagyon régen születtem volna. Csak vonszolom az életemet, mint egy végtelen uszályt. És gyakran semmi kedvem sincs élni. Leül. Persze mindez csak ostobaság. Ha megrázza magát, az ember lepereg róla mind. Dorn, dúdol. Mondjátok el neki, virágaim. Arkadina. De azért olyan korrekt vagyok, akár egy angol. Én mindig úgy tartom magam, mintha karót nyeltem volna. Ahogy mondani szokták. És az én öltözékem, az én frizurám mindig comme il faut. Lábjegyzet. Ahogy kell. Én soha sem mentem ki blúzban, vagy fésületlenül a házból, még a kertbe sem. Azért is őriztem meg így magam, mert sohasem voltam cukorbaba, nem ernyedtem el, mint némelyek. Csípőretett kézzel járkál a pályán. Ide nézzenek, mint egy csirke. Akár 15 éves lányt is játszhatnék. Dorn. Igen, én azért mégiscsak folytatom. Kezébe veszi a könyvet. A gabona kereskedőnél, meg a patkányoknál hagytuk abba. Arkadina. Meg a patkányoknál. Olvassa. Leül. Különben adják ide, én fogom olvasni, rajtam a sor. Átveszi a könyvet, és keresgél benne a tekintetével. Meg a patkányoknál megvan. Olvas. És természetesen a nagyvilági emberek számára ugyanolyan veszélyes a regényírókat dédelgetni és magukhoz csalogatni, mint amilyen veszélyes a gabona kereskedőnek, ha magtárában patkányokat tenyészt. És mégis szereti őket. Úgyhogy, ha egy nő egy írót akar rabul ejteni, akkor bókkal, kedvességgel ostromolja. A franciáknál talán így van, de nálunk szó sem lehet ilyesmiről. Nálunk nincsen semmi program. Nálunk a nő, mielőtt rabul ejtene egy írót, már engedelmet, fülig szerelmes bele. Ne menjünk messzire, itt vagyok én és Trigorin. Jön Szorin, botjára támaszkodik, mellette Nyina. Medvegyenkó az üres tolószéket gurítja utánuk. Szorin. Olyan hangon, ahogy a gyermekeket szokták dédelgetni. Igen, örülünk. Ma végre valahára vidámak vagyunk. Hugának. Nagy örömünk van. A papa meg a mostoha Tverbe utazott, és most kerek 3 napig szabadok vagyunk. Nyina. Leül Arkadina mellé, és megöleli. Olyan boldog vagyok. Most teljesen az önöké leszek. Szorin. Beül karos székébe. Nagyon szép ma. Arkadina. És csinos, meg érdekes. Ezért okos leány maga. megcsókolja Ninát. De nem kell nagyon dicsérni, mert még megverjük a szemünkkel. Hol van Borisz Alekszejevics? Nina. Horgászik a fürdőháznál. Arkadyina. Hogy nem unja még? Folytatni akarja az olvasást. Nina. Mi ez? Arkadyina. Mupasszan, a vízen, kedvesem. Néhány sort magában olvas. No, a többi nem érdekes, és nem is igaz. Becsukja a könyvet. Nyugtalan a lelkem. Mondja, mi lehet a fiamat? Miért olyan szomorú és morcos? Egész napokat kint ölt a tavon, jóformán sose látom. Mása. Fáj a lelke. Ninának félénke. Kérem, szavaljon valamit a darabjából. Nina vállat von. Akarja? Így nem érdekes. Mása. Visszafojtott rajongással. Amikor ő maga szaval valamit, ég a szeme és elsápad az arca. Nagyon szép, szomorú hangja van. A modora meg, mint egy igazi költői. Hallani lehet, ahogy Szorin horkol. Dorn. Jó éjszakát! Arkadyina. Petrusa! Szorin. Hm? Arkadyina. Alszol? Szorin. Á, dehogy! Szünet. Arkadyina. Nem gyógyítatod magad, ez nincs rendjén, bátyus. Szorin. Én örömmel gyógyítatnám magam, de a doktor nem akarja. Dorn. 60 éves korban gyógyítatni? Szorin. 60 éves korában is élni akar az ember. Dorn bosszusan. Na, szedjen valérián cseppeket. Arkadyina. Azt hiszem, jó volna valamilyen fürdőhelyre utaznia. Dorn. Felőlem utazhat, de itthon is maradhat. Arkadyina. Na, ezt értse meg valaki. Dorn. Nincs ezen mit érteni, minden világos. Szünet. Medvegyenkó. Piotr Nikolájevicsnek abba kellene hagyni a dohányzást. Szorin. Ostobaság. Dorn. Nem ostobaság. A bor meg a dohány elmossa az egyéniséget. Egy szivar vagy egy kupica vodka után maga már nem Piotr Nikolájevics, hanem Piotr Nikolájevics plusz még valaki. Szétfoszlik az énje, és már úgy viszonylik magához, mint harmadik személyhez. Szorin nevet. Maga könnyen beszél. Maga élte a világát. De én? Leszolgáltam a törvényszéken 28 esztendőt. De még nem éltem, semmit sem tapasztaltam, s érthető, hogy nagyon szeretnék még élni. Maga jól lakott és közönyös, és ezért hajlamos a filozófiára. Én meg élni akarok, ezért iszom ebéd után bort, ezért szivarozom, és kész. Ennyi az egész. Dor. Komolyan kell venni az életet. De 60 éves korban gyógyítatni magát, és soppánkodni, hogy fiatal korában keveset élvezett, ez bocsánatot kérek, könnyelműség. Mása feláll. Ideje 10 óra izni már. Lustán ernyetten elindul. Elzsibbadt a lábam. El. Dorn. Most megy, és a 10 órai előtt felhajt 2 kupicával. Szorin. Boldogtalan szegény. Dorn. Üres az életem, méltóságos uram. Szorin. Így beszél a jól lakott ember. Arkadyina. Mi lehet unalmasabb ennél a kedves falusi unalomnál? Meleg van, csend. Senki sem csinál semmit, mindenki csak filozofál. Jó itt magukkal, barátaim. Kellemes hallgatni magukat. De otthon a szállodai szobában ülni és szerepet tanulni. 100-szor jobb. Nina lelkesen. Jobb bizony. Én megértem önt. Szorin. Persze, jobb a városban. Ülsz a szobádban, az Ina senkit sem enged be bejelentés nélkül, telefon is van. Az utcán meg bérkocsik, meg mi egymás. Dorn dúdol. Mondjátok el neki, virágai. Bejön Shamraev. Utána Polina Andrejevna. Shamraev. Itt vannak. Jó napot! Kezet csókol Arkadyinának, aztán Ninának. Nagyon örülök, hogy jó egészségben látom. Arkadyinának. Azt mondja a feleségem, hogy ma a városba készül vele, igaz? Arkadyina. Igen, oda készülünk. Shamraev. Ez nagyszerű, de hogy utaznak mélyen tisztelt hölgyeim? Ma a rozsot hordják, minden cselédnek joga van. És engedje meg, milyen fogaton akarnak? Arkadyina. Milyen fogaton? Hát mit tudom én milyenen? Szorin. Hiszen van parád és fogatunk. Shamraev izgatottan. Parád és fogat? Hát honnan vegyek hámot? Honnan vegyek hámot? Ez csodálatos, ez megfoghatatlan. Milyen tisztelt hölgyem! Bocsánat, én hódolattal borulok le a tehetség előtt. Szívesen odaadok 10 évet az életemből önért. De fogatot nem adhatok. Arkadyina. De ha el kell utaznom, különös. Shamraev. Mélyen tisztelt hölgyem! Ön nem tudja, mi fán terem a gazdaság. Arkadyina felcsattan. Hát ez aztán furcsa história. Ebben az esetben még ma visszautazom Moszkvába. Rendelje nekem fuvart a faluban, mert különben gyalog megyek az állomásra. Shamraev felfortyan. Ebben az esetben lemondok az állásomról. Keressenek maguknak más jószágigazgatót. El. Arkadyina. Minden nyáron így van. Minden nyáron sértegetnek itt. Ide se teszem be többé a lábam. El balra, ahol a fürdőháznak kell lennie. Egy perc múlva látni lehet, hogy bemegy a házba, mögötte Trigorin, horoggal és vödörrel. Szorin felcsapta. Micsoda pimasság! Ki hallott még ilyet? Végtére is, hát már torkig vagyok vele. Azonnal ide minden lovat. Nina. Polina Andrejevnának. Megtagadni? Irina Nikolajevnától, a híres színésznőtől? Hát nem fontosabb minden kívánsága vagy szeszélye is, mint az egész gazdaság. Egyszerűen hihetetlen. Polina Andrejevna kétségbe esve. De hát mit tehetek én? Képzelje magát az én helyembe, mit tehetek én? Szorin Ninának. Menjünk a hugomhoz. Mindnyájan rimánkodjunk neki, hogy ne menjen el, igaz? Abba az irányba néz, amerre Shamraev elment. Kiállhatatlan ember, zsarnok! Nina nem engedi felállni. Maradjon csak ülve. Majd oda toljuk. Medvegyenkóval tolni kezdi a széket. Jaj, ez borzasztó. Szorin. Igen. Igen, borzasztó. De nem mondám fel, mindjárt beszélek vele. Elmennek. Csak Dorn és Polina Andrejevna marad ott. Dorn. Unalmas emberek. Voltaképp egyszerűen ki kellene rúgni innen a férjet, de hát az lesz a vége, hogy Pyotr Nikolájevics, ez az anyámasszony katonája, meg a húga bocsánatot kér tőle, majd meglátja. Polina Andrejevna. A parád és lovakat is a mezőre küldte, és minden nap ilyen félreértések vannak. Ha tudná, mennyire idegesít ez engem. Belebetegszem. Látja, hogy remegek? Nem bírom a durvaságát. Könyörög. Vegyem magához, drága Jevgenyi, gyönyörűségem. Eljárt felettünk az idő, nem vagyunk már fiatalok. Legalább az életünk végén ne bújkáljunk, ne hazudozzunk. Szünet. Dorn. 55 éves vagyok. Már késő volna megváltoztatni az életemet. Polina Andreevna. Tudom, azért utasít el, mert rajtam kívül vannak más nők is, akik közel állnak. És mind nem veheti magához. Megértem. Bocsásson meg. Torkig van már velem. Nina megjelenik a háznál, virágokat szed. Dorn. Ugyan, ugyan. Polina Andreevna. Gyötör a féltékenység. Maga orvos, hát természetesen nem kerülheti el a nőket. Megértem. Dorn. Ninának, aki közeledik. Mi az újság? Nina. Irina Nikolájevna sír. Pyotr Nikolájevicset meg az asztmája bántja. Dorn feláll. Megyek, mind a kettőnek valérián cseppet kell beadnom. Nina odaadja neki a virágot. Parancsoljon. Dorn. Merci bien. A ház felé indul. Polina Andreevna vele megy. Milyen kedves virág. A háznál tompa hangon. Adja ide azt a virágot. Adja ide azt a virágot. Amikor megkapja, széttépi és eldobja. Mind a ketten bemennek a házba. Nina egyedül. Milyen furcsa látni, hogy egy híres színésznő sír, méghozzá ilyen semmiség miatt. És nem furcsa, hogy egy híres író a közönség kedvence, akiről minden lap ír, akinek az arcképét árulják, akit idegen nyelvekre fordítanak. Egész nap horgászik, és örül, ha fog két fejes domolykót. Én azt hittem, hogy a híres emberek büszkék, megközelíthetetlenek, hogy lenézik a tömeget, és dicsőségükkel, nevük csillogásával szinte bosszút állnak rajta, amiért az többre becsüli a származás és a vagyon előkelőségét. De lám, ezek csak sírnak, horgásznak, kártyáznak, nevetnek és mérgelődnek, mint akárki más. Trepljov hajadon főtt puskával, meg egy lelőtt sirállyal jön. Egyedül? Nina. Egyedül. Trepljov a lába elé teszi a sirályt. Mit jelent ez? Trepljov. Voltam olyan aljas, hogy lelőjem ezt a sirályt. A lába elé teszem. Nina. Mi lelte magát? Felveszi a sirályt és nézegeti. Trepljov. Szünet után. Nem sokára ugyanígy megölöm magam. Nina. Nem ismerek magára. Trepljov. Igen. Én már rég nem ismerek magára. Megváltozott velem szemben. Hideg a tekintete. Jelenlétem csak feszélyezi. Nina. Az utóbbi időben nagyon ingerlékeny lett. Homályosan afféle szimbólumokban fejezi ki magát. Úgy sejtem, ez a sirály is szimbólum, de bocsásson meg, nem értem. A padra teszi a sirályt. Én túlságosan egyszerű vagyok ahhoz, hogy megértsem magát. Trepjov. Akkor este kezdődött, amikor olyan ostobán megbukott a darabom. A nők sohasem bocsátják meg a kudarcot. Elégettem az egészet, az utolsó cafatig. Ha tudnám, mennyire boldogtalan vagyok. A maga elhidegülése olyan szörnyű, olyan hihetetlen, mintha most felébrednék, és azt látnám, hogy hirtelen kiszáradt a tó, vagy elfolyt a föld alá. Épp az imént mondta. Túlságosan egyszerű ahhoz, hogy megértsen engem. Ó, hát mit kell itt megérteni? Nem tetszett a darabom, maga most lenézi a lelkesedésemet, és már jelentéktelen hétköznapi alaknak tart, akikből van rengeteg. Dobbant. Én bezzeg jól megértem, de hogy megértem? Mintha szög állna az agyamban. Legyen átkozott a hiúságommal együtt, amely úgy szívja a véremet, akár a kígyó. Meglátja Trigorint, aki egy kis könyvet olvasva jön. Itt jön az igazi tehetség. Úgy lépked, mint Hamlet. Ő is könyvet tart a kezében. Csúfolódva. Szó. Még nem ért ide a nap, maga már is úgy mosolyog. A tekintete már is szétolvadt az ő sugaraiban. Nem zavarom tovább. Elsiet. Trigorin. Bejegyez valamit a könyvecskébe. Tubákot szív és vodkát iszik. Mindig feketében jár. A tanító szerelmes bele. Nina. Jó napot, Boris Alekszejevics. Trigorin. Jó napot. A körülmények váratlanul úgy alakultak, hogy bizonyára még ma elutazunk. Alig, ha találkozunk még valaha is. Pedig sajnálom. Ritkán találkozom fiatal lányokkal, fiatalokkal és érdekesekkel. Már elfelejtettem, és nem is tudom világosan elképzelni, hogy érzi magát az ember 18-19 éves korában. Ezért aztán rendszerint hamisak a regényeimben és elbeszéléseimben szereplő fiatal leányalakok. Szeretnék legalább egy órát a maga helyében lenni, hogy megtudja, mit gondol. És általában micsoda maga? Nina. Én meg az ön helyében szeretnék lenni. Trigori. Miért? Nina. Hogy megtudjam, hogy érzi magát egy tehetséges író. Mit jelent a hírnév? Hogyan érzékeli ön azt, hogy híres? Trigori. Hogy? Azt hiszem sehogy. Ezzel még sohasem gondolkodtam. Eltűnődik. Két dolog lehetséges. Vagy eltúlozza a hírességemet, vagy egyáltalán nem is lehet érzékelni. Nina. És ha az újságban önmagáról olvas? Trigori. Ha dicsérnek, kellemes. De ha szídnak, akkor utána két napig nagyon rossz hangulatban vagyok. Nina. Csodálatos világ. Ha tudnám, mennyire irigylem. Az emberek sorsa különböző. Némelyik észrevétlenül tengeti unalmas életét, egyik olyan, mint a másik, mind boldogtalan. Másoknak pedig, mint például önnek, millió közül egynek, érdekes, jelentőségteljes, derűs élet jutott osztály részül. Ön boldog? Trigori. Én vállat van. Lám maga hírnévről, boldogságról. Valamiféle derűs, érdekes életről beszél, de nekem ezek csak szép szavak, bocsásson meg, olyanok, mint a lekvár, amit sohasem veszem. Maga nagyon fiatal és nagyon jó. Nina. Az ön élete gyönyörű. Trigori. Útja, mi különlegesen szép van benne. Órájára pillant. Most mennem kell, írok. Bocsásson meg, nem érek rá. Nevet. Ahogy mondani szokták, a legérzékenyebb tyúk szememre hágott, és már is kezdek izgulni, sőt, egy kicsit bosszankodni is. Egyébként, hát beszélgessünk. Beszéljünk az én gyönyörű, derűs életemről. Most hol kezdjem? Némi gondolkodás után. De vannak kényszerképzetek. Az ember például éjjel-nappal folyton a holdra gondol. Nekem is van ilyen holdam. Éjjel-nappal egy rögeszme tart fogva. Írnom kell, írnom. Alig fejezem be az egyik regényemet, már is írnom kell a másikat, aztán a harmadikat, harmadik után meg a negyediket. Írok szakadatlanul, váltott pegazusokkal, másképp nem bírom. Hát mi gyönyörű és mi derűs van ebben, kérdem én. Vadrohanás ez az élet. Most itt vagyok magával. Izgatott vagyok. Ugyanakkor minden pillanatban az jut eszembe, hogy vár egy befejezetlen kisregény. Látom például azt a felhőt. Olyan akár a zongora. Azt gondolom, meg kell említenem valahol egy elbeszélésben, hogy elúszott fölöttem egy zongorához hasonló felhő. Vanília virágszagot érzek. Mindjárt az agyamba vésem, émeítő illat, özvegy virág, meg kell említenem egy nyári este leírásakor. Vadászok minden mondatára és szavára, a magaméra is, és sietek mielőbb bezárni ezeket a mondatokat és szavakat a magam irodalmi raktárába, hát ha jó lesz valamire. Ha befejezem a munkát, szaladok a színházba, vagy horgászni. Szeretnék pihenni és mindent elfelejteni, de nem lehet. A fejemben már is ott pörög egy nehéz vasgolyó. Az új téma már is húz az asztalhoz, és rohannom kell megint írni és írni. És így van ez mindig, de mindig. És nincs nyugtom saját magamtól. Érzem, hogy emésztem a tulajdon életemet, hogy a legszebb virágok porát gyűjtöm ahhoz a mészhez, amelyet odadobok valakinek a vakvilágba. És közben letépem a virágokat is, és letaposom a tövüket. Hát nem őrült vagyok én. Hát úgy bánnak velem a barátaim és ismerőseim, mint egy épesző emberrel? Mit írogat? Mivel fog megajándékozni bennünket? Mindig egy és ugyanaz. Egy és ugyanaz. És nekem úgy rémlik az ismerősöknek ez a figyelme, dicsérete, elragadtatása, mint csupa csalás. Becsapnak, mint egy beteget. Néha attól félek, hogy a hátam mögé lopóznak, megragadnak és őrültek házába szállítanak, mint popriscsint. Azokban az években pedig, legszebb ifjú éveimben, amikor kezdtem, csupa merő gyötrelem volt az írás. A kis író, kiváltva nincs szerencséje, esetlennek, ügyetlennek, fölöslegesnek látja magát. Az idegei meg túlfeszülnek és elnyűnek. Szüntelenül itt bolyong azok körül, akiknek van valami közük az irodalomhoz meg a művészethez. Nem ismeri el, nem veszi észre senki, nem mer bátran és egyenesen az emberek szemébe nézni, akár a szenvedélyes játékos, akinek nincs pénze. Én nem láttam az olvasómat, de valahogy mindig barátságtalannak, bizalmatlannak képzeltem el. Féltem a közönségtől. És valahányszor egy-egy új darabomat kellett bemutatni, mindig azt éreztem, hogy a barnák ellenségesek, a szőkék meg hidegen közömbösek. Ó, de szörnyű ez, micsoda gyötrelem. Nina. Bocsásson meg, de hát az ihlet és az alkotás nem áld magasztos boldog perceket. Trigori. De át. Ameddig írok, jól érzem magam. A korrektúrát olvasni is kellemes, de alig jelenik meg a könyv, már is utálom, mert látom, hogy félre sikerült. Egyáltalán nem kellett volna megírnom. Bosszant és pocsékul érzem magam. Nevet. A közönség megolvassa. Igen, kedves, tehetséges. Kedves, de hol van Tolsztojtól? Vagy... Gyönyörű, de Turgenyev apák és fiúkja mégiscsak külön. És így megy ez. A síromig kedves és tehetséges leszek, vagy tehetséges és kedves, de semmi más. És ha meghalok, az ismerőseim a sírom mellett elhaladva azt fogják mondani, itt nyugszik Trigorin. Jó író volt, de rosszabbul írt, mint Turgenyev. Nina. Bocsásson meg, de nem értek egyet önnel. Csak elkényezteti a siker. Trigori. Milyen siker? Én sose tetszettem magamnak. Nem szeretem magam, mint író. És az a legnagyobb baj, hogy valami kábulatban vagyok, és gyakran magam sem értem, amit írok. Szeretem ezt a vizet, a fákat, az eget. Érzem a természetet, szenvedélyt kelt bennem, ellenállhatatlan vágyat arra, hogy írjak. De hát én nem csak tájképfestő vagyok, hanem állampolgár is. Szeretem a hazámat, a népemet. Érzem, hogy Ha író vagyok, kötelességem a népről, szenvedéseiről, jövőjéről, a tudományról, az emberi jogokról és a többiről beszélni. Beszélek is mindenről, de sietve. Mert mindenfelől dühösen ösztökélnek. Én megugrálok ide-oda, mint a kutyák üldözte róka. Látom, hogy az élet és a tudomány mind előbbre és előbbre halad. Én meg egyre jobban és jobban elmaradok. Akár az a paraszt, aki lekésett a vonatról. És végül is azt érzem, hogy jó tájképeket tudok festeni, de minden másban hamis vagyok. Hamis a csontom belejék. Nina. Agyon dolgozta magát, és sem ideje, sem kedve nincs ahhoz, hogy tudomásul vegye saját jelentőségét. De ha elégedetlen is magával, mások szemében, mégis nagy és csodálatos. Ha én ilyen író volnék, mint ön, egész életemet a tömegnek adnám. De tudatában lennék. A boldogsága csak is abban rejlik, hogy felemelkedjék hozzám, és húzza diadalszekeremet. Trigorin. Ej, no, diadalszekér, hát mi vagyok én, Agamemnon? Mindketten mosolyognak. Nina. Azért a boldogságért, hogy írónő vagy színésznő legyek, elviselném a hozzátartozóim ellenszenvét, nyomort, a csalódást is. Padlás szobában laknék, roskenyéren élnék. Szenvednék a magammal való elégedetlenségtől, tökéletlenségem tudatától, de ezért aztán megkövetelném a hírnevet, az igazi, zajos hírnevet. Tenyerébe rejti arcát. Beleszédülök. Arkadyina hangja a házból. Boris Alekszejevics! Trigorin. Hívnak. Biztosan csomagolni. Pedig nincs kedvem elutazni. A tóra tekint. Hisz micsoda áldott vidék. De szép. Nina. Látja a túlsó parton azt a házat, kertet? Trigorin. Látom. Nina. Megboldogult anyám udvarháza. Ott születtem. Egész életemet ennél a tónál töltöttem, és ismerem minden kis szigetét. Trigorin. Nagyon szép táj. Megpillantja a sirályt. Hát ez mi? Nina. Sirály. Konstantin Gavrilovics lőtte. Trigorin. Szép madár. Igazán nincs kedvem elutazni. Beszélje rá Irina Nikolajevnát, hogy maradjon még. Beír valamit a könyvecskébe. Nina. Mit ír? Trigorin. Csak úgy jegyezgetek. Eszembe ötlött egy téma. Zsebre teszi a könyvecskét. Egy kis elbeszélés témája. Egy tó partján gyermekkora óta él egy fiatal lány, olyan, mint maga. Szereti a tavat, akár a sirály, és boldog és szabad, akár a sirály. De véletlenül jött egy ember, meglátta és unalmában elpusztította mindezt a sirályt. Szünet. Az ablakban megjelenik Arkadyina. Arkadyina. Hol van Boris Alekszejevics? Trigorin, megyek! Indul és visszanéz Ninára, az ablaknál Arkadyinának. Tessék, Arkadyina. Maradunk. Trigorin bemegy a házba. Nina a Rivaldához jön, némi tűnődés után. Álom. Függöny.